Szóval, mivel is kezdjem? Ez egy bevezetés, de fontosnak tartom. Jeremiás 33-hoz gyere. Másodszor is szól az Úr Jeremiás, amikor ő fogva volt a tömlött szpitvarában, mondván. Ezt mondja az Úr, aki megteszi azt az Úr, aki megvalósítja azt, hogy megerősítse azt, Úr az ő neve. Ezt mondja az Úr, aki megteszi azt, az Úr, aki megvalósítja azt, hogy megerősítse azt, Úr az ő neve. Hú, micsoda károli szöveg. Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok neked, megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Mert ezt mondja az Úr. És akkor elkezd beszélni arról, hogy mi lesz Babilonból, Babilonba, Babilonból ki, Babilonból be. Tehát én nagy dolgokat kezdett el mondani neki. És ma az üzenetemnek ez a lényege, hogy nagyon sokszor mi úgy gondoljuk, hogy a szellemi életre egy olyan koncepciónk van, hogy eljutsz valamilyen olyan kellemes szintre, egy olyan idilli szintre, amikor majd Isten szól hozzád, és meghallasz nagy dolgokat. Elmondom neked, hogy a új szövetségben, és nem csak Jeremiásnál, amikor Isten szólt, és ügytörténeti titkokat jelentett ki, például Pálnak, Jézus rengeteg mindent kijelentett, többek között például az úrvacsorát, hogy mi az, hogy úrvacsora. Tehát amikor megkapták ezek az emberek ezeket a nagy dolgokat, mindig olyan helyzetbe kerültek, akár Pál elvonult a pusztába, és egyedül volt magányosan egy évtizeden keresztül, akkor olyan helyzetbe kerültek, olyan szituációba, amelyben ő maga sem hitte el, hogy Isten tud hozzászólni, mert olyan lehetetlen helyzetek, olyan kilátástalan helyzetek, olyan anomáliába, hogy Jeremiás ott ül egy pincébe, egy pitvarba, egy gödörbe, le van zárva, erre Isten megjelenik, és azt mondja, nagy dolgok lesznek. Ha most gondold azt el a léleknek, hogy te ott ülsz egy börtönben, nem mondom el ezt az egészet, de ez magáért beszél. És hidd el nekem, hogy Isten fel akar készíteni téged arra, hogy cserépedénybe vagy. És az a cserépedényben Isten beletette a feltámadás erejét, és az a cserépedénynek több tulajdonsága van, de az biztos elmondható, hogy nem törhetetlen. És Isten így gondolkodik, hogy Isten megterem téged egy olyan szemét, aki összetörhető vagy. Mégis abba teszi bele az atomenergiáját, a Szent Szellemet. Egy olyan edényben, ami nincs kész. Egy olyan edényben, ami tele van problémával. És beszélgettem valakivel az irodában, és mondtam neki, hogy négy dolgot minimum meg kell fogalmazni ezzel kapcsolatban, hogy Isten hogyan tudja használni az embert. Gyere a Korintusi levélhez. 2 Korintus 4. A 2 Korintus 4, a 2 Korintus 3 után van. Nagy bölcsesség, ugye? Tudom, hát büszke is vagyok magamra, hogy eljutottam idáig. Sok minden másra nem nagyon, de erre igen. Annak okáért mi, hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el, nem adjuk föl. Tehát a 2 Korintus 3 miatt a Pálnak egy olyan látása volt, hogy nem adja föl azt, amit elkezdett. Egyébként meg akarom mutatni ezt, hogy mit nem ad föl. Mi az új szövetségnek a lényege? De megyünk tovább a 4-be. 3-as verszaktól. Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak, ami szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tintával, hanem élő Isten szellemével írva. Nem kőtáblákra, hanem szívnek hústábláira. Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt Krisztus által van. Ezt miért mondja, hogy Krisztus által van? Mert személyes közösség volt Krisztussal. Személyes közösség volt Krisztussal. Ilyen bizodalmunk Krisztus által van. Nem mintha magunkból volnánk alkalmasok valamit gondolni, hogy mint magunkból, ellenkezőleg, ami alkalmatos voltunk, az Istenből van. Tehát azt mondja Pál, hogy az a szolgálat, az író szolgálata a Szent Szellemnek, ez az új szövetség szolgálata, ez erre senki sem alkalmas. Most gondold el ezt az anomáliát is. Hogy elkezdek a mai üzenetet prédikálni, és azt mondom, nem vagy rá alkalmas. Isten tesz rá alkalmassá. És akármennyire próbálsz alkalmassá válni, nem leszel alkalmassá lenni, mert Isten mindig talál hibát benned. De mégsem talál hibát Isten, mert úgy csinálja, hogy ha lát is hibát, elrejti azt. De ez még nem a lényeg, amit akarok mondani. Nem mintha magunkból volnánk alkalmasak gondolni valamit, úgy, mint magunkból, ellenkezőleg, ami alkalmas voltunk, az Istenből van. Mindaz az ige értelmezés, ami magadból van, ami értelmi szinten van csak, és nincs benne a szív kijelentése, a szellemnek a kijelentése, nincs meg benne az isteni információ, isteni belelehelés, az téged alkalmassá akar tenni a szolgálatra, de soha nem lesz alkalmas az értelmi szinten, emberi szinten a szolgálatra, vagy Isten keresésre, vagy az új szövetségre. Azzal kell indulni, hogy nem vagy alkalmas arra, hogy keresztény legyél. Erre Isten tesz alkalmassá. Ha pedig halálnak betűkkel, aki alkalmassá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgálja legyünk, új szövetség szolgálja legyünk, nem betűé, hanem szellemé. A betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Tehát az új szövetség szolgálatát Pál a Szent Szellemnek a szolgálatának írja le, és az új szövetség szolgálata az nem betű szolgálata, hanem szellem szolgálata, ami életet hoz. Minden egyes isteni élményed életet kell, hogy hozzon, élettel kell, hogy felruházzon téged. Ha elszakadt az ige olvasásakor az élettől, az azért van, mert a betűt olvasod, és a betű által akarod magyarázni az életedet, és nem a Szent Szellem által. Nem fogod tudni a betűn keresztül, a Biblián keresztül megismerni Istent, erre csak az Isten szelleme tud felruházást adni, hogy megismerd Istent. Minden egyes bibliázásodban ezt kell leküzdened, hogy nem vagy alkalmas, hogy Isten szóljon hozzád, mégis fog szólni hozzád Isten. Nem tudod megérteni az igét, csak értelmi szinten, de az kevés. Az értelmi szinten marad az ige, az nem kerül be a szívbe, és nem hoz sorsfordulatot. Az ige akkor hoz sorsfordulatot, ha megengeded a Szent Szellemnek, hogy ő beleszóljon az bibliázásodba. Innentől kezdve spirituális dolgokról beszélgetünk, természet fölötti. Természet fölötti az új szövetség. Azt mondja itt az ige, a új szövetség az nem Biblia, az új szövetség a szellem szolgálata. 7. Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem nézhettek Mózes arcának elmúló dicsősége miatt, hogyne volna még inkább dicsőséges a szellem szolgálata? A szellem szolgálata. Mert ha a károsztatás szolgálata dicsőséges, magyarázom, mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata? Ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges. Mi az, hogy kárhoztatás szolgálata? Rossz a szó, pejoratív. Rosszul értelmezzük a 21. században. A kárhoztatás szolgálata az nem lekárhoztatás szolgálata, hanem megítélés szolgálata, vagy büntetés szolgálata, vagy igazságosság szolgálata, ami igazságosságért azonnal kiállt. Az Ószövetségben, ha elkövettél egy bűnt, azonnal retorzió ért téged. De az új szövetségben nincs azonnali retorzió. Isten a megmentését akarja felkínálni neked, nem az elutasítását, nem az ítéletét az életedre vonatkozólag. Tehát azt mondja az ige, hogy ebben a szolgálatban szolgált Mózes, egy kárhoztató szolgálatban. De az új szövetség az nem kárhoztató szolgálat, nem ítélet szolgálata. Jézusra kell mindig figyelned, hogy megértsd az új szövetséget. Jézus azt mondta, nem azért jöttem, hogy tönkretegyek, megítéljek, és idő előtt megítéljek embereket, szituációkat. Azért jöttem, hogy megmentsem az embert. Egy megmentő szolgálatban vagyunk benne. És ha te nem hiszed azt el, hogy Isten nem ítélni jött, Isten fia, hanem megmenteni téged, akkor te átmész a törvény alá, és nem a kegyelem alatt tudsz menni. És az elméd rááll arra, ha valamit teszel, Isten agyon csap. Tudod, ez nagyon egyszerű ez a mondatom, hogy Isten agyon csap, csak ebben éljük az életünket. Hogy bizonyos dolgokat nem teszek meg, de ha megteszem, talán elfogad Isten. Figyeld meg, azok tudják csak az új szövetséget betartani, akik azt mondják, bűnösen is Isten alkalmassá fog tenni engem a szolgálatra. Amikor azt mondja az ige, hogy megigazdultság szolgálata, akkor arról beszélek, hogy a megigazdultság szolgálatának a megértése, az az isteni természet, ami benned van, az által tudod csak kijönni a károsztatás szolgálata alól. És amikor nem tudod, hogy miért vagy megigazulva, és mit jelent az, hogy megigazulva hit által élni, megigazulva Isten előtt megjelenni, békességben lenni az atyával, az azért van, mert egy más típusú szolgálatba vidd be az ige értelmezésed, az elmét, az értelmed, de nem a Szent Szellem. A vádlás célja a sátánnál, hogy a királyság a mennyei dolgok színvonalától elszakadjon téged, és arra vigyen be, hogy egy örökös rágalmazás alatt éljél. Rágalmazd önmagadat, károsztasd önmagadat, károsztasd az életedet, károsztasd azt, amit tettél, a múltadat, a jelenet és a jövődet. Nem a károsztatás szolgálatában állunk, hanem a megigazdulás szolgálatában. Hű, halleluja! Recsegnek a dolgok. Amikor azt mondod, hogy nem, én nem vagyok a kárhoztatás szolgálatában, testvérem, onnan tudod, hogy melyik szolgálatban vagy benne, hogy a megigazultsággal kapcsolatban mennyire vagy meggyógyulva. Nem az dönti el, Nem az dönti el, hogy te, hogy milyen csoda élményeket élsz át, hogy mennyire vagy a károsztatás, vagy a megazolás szolgálatában, mert a károsztatás szolgálata alatt is volt dicsőség, szolgálat, és mennyi jelek, és mennyi csodák, sőt, olyan csodák, amelyeket a Föld nem hordott a maga hátán. Egyébként körülbelül olyan 100 év volt az egyház történelemben, az Ószövetségtől az Újszövetségig, amikor Isten nagy csodákat tett a Földön. Jó, ne legyen igazam, legyen 200 év. Gondolok itt Illés Elizeus szolgálatára, gondolok itt Dávidnál is volt egy pár csoda, Sámuel ellen keresztül, de menjünk tovább, akár az Újszövetség, apostolok cselekedetei, körülbelül 100-200 év. Amióta a Bibliát olvasom, ezt láttam meg, hogy nagyon kevés korszak volt az, amikor egy csoda dömping volt az egyházban. Jelek és csodák. Elizeus halálával meg is állt a csoda hadjárat. Vége. És utána már nem történtek jelek és csodák. Én csak azért mondom, hogy gondolkozz el azon, hogy érted-e, hogy miben élünk, és miben kéne élnünk. Mert ha a károsztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata. 11-es verszak. Mert ha dicsőséges, elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, ami megmarad. Melyik szolgálat marad meg? A megigazulás szolgálata. Mi az, ami örökké való? A megigazulás szolgálata. Menjünk át a következő fejezetre, ahonnan jöttünk, a 4-es fejezetre. Azt mondja Pál, hogy ezért nem tud elcsüggedni, ezért nem tudja feladni. Ezért nem mondja azt, már késő Pál, megpróbáltad, add föl, neked nem fog menni. Azt mondja, hogy mivel ezt megértette, hogy nem akar a károsztatás szolgálat alatt lenni, hanem alkalmasá akar válni arra, a Szent Szellem által, hogy a betű élővé váljon, és a betű fel legyen írva a szívre, ezért soha nem tud elcsüggedni. Mert Isten adta a megazolás szolgálatát. Mekkora szolgálat ez, testvérem? Hogy Pál azt mondja, hogy soha nem fog tudni elvágyadni. Meg kell értenünk, elmékednünk el rajta. Hanem lemondunk a szégyen takargatásáról. Mint akik nem járunk rabasságban, és nem hamisítjuk meg Isten igét, de nyilvánvaló igazsággal visszük magunkat, a kelletés az egy furcsa szó, bemutatjuk magunkat minden ember lelkiismeretének Isten előtt. És mutatok valamit neked. Aztán a 6-tól. Mert az Isten az, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Az Isten dicsősége ismeretének Jézus Krisztus arcán való világoltatás véget. Ez a kincsünk pedig, mármint az, hogy Isten beszólt az életünkben, teremtő erővel, világosság jött az életünkbe, és Isten dicsősége megjelent. Ez a kincsünk pedig cserépedényben van. Ez a cserépedény nem biztos, hogy cserépedény, edényt jelent. Hogy amaz erőnek nagy volta, Istené legyen, és nem magunkból való. Ne magunkból való. És utána elkezdi mondani, hogy miután, ha valaki dicsőséget szemléli, elváltozik dicsőségről dicsőségre az Úrnak szellemétől, elváltozik Krisztusi ikonná, mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözhetünk, de el nem hagyattatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozunk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézus élete látható legyen a mi testünkben. Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk Jézusért, hogy Jézus élete látható legyen a mi halandó testünkben. Azért halál mi bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek. Na most figyeld meg ezt az óriási dolgot, ezt a hatalmas nagy üzenetet Páltól. Azt mondja Pál, hogy a cserépedényben van az a kenet, az a dicsőség. Mi a cserépedény lényege? Milyen a cserépedény? A cserépedény az egy olyan kifejezés az Istennél, először is, hogy olyan dologba tette bele Isten a kezét, amiről tudja, hogy a sátán is hozzáfér. A második. Úgy szeret bennünket Isten ebben a cserépedényben, hogy közben tisztában van azzal, hogy alkalmatlanok vagyunk. Folytassam. Úgy szeret bennünket Isten, hogy tudja, hogy az életünk első korszakában károsztatni fogjuk magunkat, és nem tudjuk átvenni a kegyelmet, mert a törvény alatt leszünk, mert az elménk még nem újult meg, és be akarjuk bizonyítani Istennek, jövünk abból a magyar elutasított, öngyötrő, önkínzó, valláskárosult vagy érzelemkárosult világból, és magunkat fogjuk állandóan biztos mérce alá tenni, hogy elfogadjon bennünket Isten, a gyülekezet, a pásztor, a barát, a feleség, a férj, Jancsi bácsi, Károly bácsi, mindenki. És mégis Isten beszámítja ezt nekünk, mert előre odaadja a kincset, a dicsőségnek a szemlélését, a kenetet, a Szent Szem jelenlétét, stb. Mondok még valamit. Nem csak, hogy szeret bennünket, és megmutatja közben, hogy alkalmatlanok vagyunk, Közben pedig megtudjuk szép lassan, hogy Isten ismeri a szívünket. Tehát az az Isten, aki ismeri a szívünket, és tudja, hogy a szívünk holnap mit fog csinálni, az az Isten bevállalja azt, hogy odaadja a saját szelleméből, Krisztus szelleméből, Krisztus szelleme a föltámadás szelleme. Krisztus szelleméből odaadja a testedbe, lelkedbe, szellemedbe Isten a kenetet, azt a kenetet, amiért Jézus meghalt a kereszten, árat fizetett érte, lejött, kiüresítette magát, és aztán pedig fölment a keresztre, akkor pedig teljesen kiüresítette magát, és azt mondta, Uram, odaadok mindent, hagyj el, Atyám, egy pillanatra, hogy hagyj legyek helyettesítés az egész világért, világ bűneiért, hogy hagyj jöjjön vissza a Szent Szellem, és hagyj jöjjön be abba a testbe, amelynek bizonytalan a jövője. Bizonytalan, hogy el fogja fogadni azt élete utolsó pillanatáig a hívő, hogy valóban Jézus föltámadt a halálból. Mert semmi sem biztos egy ember életében. Az a biztos, amikor kifújta a lelkét, és fölment a mennybe, és letette a parkolókártyát, vagy milyen belépőkártyát a mennybe, és azt mondja, oké, bejöhetsz, ott a kártya nálad. Az a legbiztosabb pont. Senki nem tudsz garanciát vállalni, hogy a mennybe vagy a pokorra megy. Szóval ott tartok, hogy Isten szeret bennünket úgy, hogy közben alkalmatlanok vagyunk, és közben ismeri a szívünket. És tudja azt, hogy holnap után milyen bűnbe fogsz benne lenni. És mégis Isten bevállalja ezt, hogy cserépedénybe teszi ezt. És mondok még valamit, hogy milyen egy cserépedény. Két dolgot mindenféleképpen le kell tisztáznunk. Milyen egy jó cserépedény? Egy cserépedény először is, hogy van egy kül alakja. Van egy mértéke. Egy mértékkel rendelkezik. És tudod, te is egy mértékkel rendelkezel. És aztán, ahogy a keresztény vagy, először még vakbuzgó vagy, és úgy érzed, hogy minden sikerülni fog. Egy idő után pedig azt fogod érezni, hogy a korlátaid megérkeztek. És innentől kezdve azt mondod, hogy képtelen vagyok. Akkor két lehetőséged van. Vagy mész a kárhoztatás szolgálata felé, vagy mész a megigazultság szolgálata felé. Mert nem fogod kibírni azt a anomáliát, hogy Isten ismeri a szívedet, közben szeret, be akarod bizonyítani, Isten szeret, és nem tudod bebizonyítani. Tehát Isten ismeri a szívedet, nem csak rájössz arra, nem csak azt ismeri, hogy ma milyen vagy, azt is tudja, hogy holnap mit fogsz csinálni. Azt is tudja az összes bűnödet, amiről te nem is tudsz, hogy bűn az. Tudja az összes ítélkezésedet, hogy röhögted ki a társaidat, amikor elbuktak, hogy röhögted ki magadat, és hogyan csináltál egy újabb ütést a lelkedre, hogy na végre elbuktál, újra megmondtam, tudtam, hogy ezt fogod csinálni. De ugyanúgy a feleségedet is, amikor nem tisztelted, vagy nem szeretted, azt is tudja. Azt is tudja, amikor elváltak keresztények, azt is tudja, amikor összeházasodtak, és jó reménységgel indult minden. Mindent lát Isten. Azt is tudja, amikor engedetlen voltál, azt is tudja, hogy folyamatosan engedetlenségben vagy, és mégis. Nem vonja meg a Szent Szellemet. Hát ez botrány az egyházban, hogy megpróbálunk teljesen jónak lenni. Mindent megpróbálunk, amit látunk. Egyik mozgalomban vagy másik mozgalomban. Végül mi kiderülnek mozgalmakról, hogy nem is a tiszta evangéliumot hirdetik. 10-20 év után rájössz. És akkor megkérdezed magadtól, eddig miben hittem? És elérkeztem egy pontig. Ez pedig a megítélés. Ítélet. Isten, ítélő Isten, rájössz erre. Na, itt szakad el a húr. Hogy rájössz arra, hogy Isten ismert téged, és megítélt. És lebuktatott. Most van egy jó hírem. Ha az igaz Isten buktatott le, akkor ő diszkrét. És nagyon finoman kezd el közeledni hozzád a problémáiddal. Azért, mert nem csak, hogy az ítéletet ismerted meg Isten szeret, meg az, hogy mindenre alkalmatlan vagy. Pár év múlva rájössz, semmire nem vagy képes. Én pár év múlva rájöttem, nem vagyok jó pásztor. És ezt is kellene prédikálni, és nem akarok szolgálni. Ez egész kiborító. És amikor rájössz erre, akkor azt fogod érezni a Szent Szellemtől, hogy állandóan jön és vigasztal. És kiüt téged, hogy miért jössz már megint, Atyám. Nem érdemlem meg. És Isten meg elkezd tanítani téged, hogy meg vagy igazulva, be van számítva a hited, ezért mindig visszajövök. Elkezdtem, bevégzem. Elkezdtem, bevégzem. És amikor elkezded azt látni, hogy Isten ítélő Isten, akkor végképp feladod, mert azt mondod, hogy hát, hogyha ezt megcsinálom, vagy ezt megtettem, mi lesz ennek a következménye? És elkezdesz következménycentrikus lenni. És minden szellemi elvet, ami működtetni kéne a Szent Szellem által, azt nem működteted, hanem csak a bűn és a károsztatás törvénye körül mozogsz. Mi bűn, és mi az, ami megítél. Mondok valamit neked. Ezután pedig oda jön Isten, mikor már teljesen kész vagy, már majdnem skizofréd leszel, és azt mondja, hogy bizalmas kapcsolatot akar téged, bizalmas kapcsolatba akar veled lenni. Na ez, eddig se volt egyszerű az ítélet megérteni, hogy Isten hogyan ítél. A mai egyházban megkérdezel valakit, az ítélet mennyire, hogyan és miként jön el. Egy ember életében a bűnbe van, nem nincs bűnbe, generációs ítélet, átkok, stb. Teljes a káosz. Teljes a káosz. Mondok még egy nagyobb káosz. Amikor Isten odajön, az imént említettem, hogy figyelj, egy bizalmi kapcsolatot akarok építeni veled. Na ez fölborít mindenkit. Hogy ennek ellenére nem tud összeegyeztetni az erőködéseimet, a küszködéseimet, a félelmeimet, a szorongásaimat. Még utána odajön, és azt mondja, hogy bízni akarok benned, és egy bizalmi kapcsolatot akarok képíteni, és tudom, hogy a bizalom törékeny, de bevállalom, hogy lehet, hogy meg fogsz engem bántani, és bűnbe fogsz lenni, és mégis vonzódom hozzád. Mert a 2 Korintus 3 arról szól, hogy ahol az Úr szellem ott a szabadság, és elkezdjük dicsőséget szemlélni. Tudod, mit jelent a szemlélés? Hogy közel kerülsz Istenhez. Közel vagy Istenhez, és látod őt. Mert azt látod, aki közel van. Ezt jelenti ez a cserépedény. És hogyha ezt nem tudod feldolgozni, hogy az egészben káoszod lesz, és keversz valami vallást, amiről elmondtam, a szeretet, az ítélet, Isten ítél, bizalmi kapcsolatot akar kiépíteni, ebből csinálsz egy levest. És Isten jön, és úgy, ahogy van, kiönti, mert nem jól látsz. Meg kell tanulnod, megérteni ezt az egész katyvaszt, ami ott van a fejedben. Hogy Isten hogyan viszonyul hozzád. Nem tudom, volt-e már bűn az életedben. Garantálom, hogyha rendes bűn volt, és tényleg megszólalt a lelkiismereted, és azt mondta, aktunk, aktunk, és reggel fölkeltél, és akkor is aktunk, aktunk, este lefeküdtél, aktunk, aktunk, eljött a gyülekezetben, aktunk, aktunk, elmondom neked, hogy nem fogsz tudni kijönni a bűntudatból, a bűngyötrésből, a bűnismeretből, a bűn károsztatásából mindaddig, amíg nem mondod azt, hogy erre képtelen vagyok. Képtelen vagyok kijönni, képtelen vagyok megismerni, képtelen vagyok fölismerni, képtelen vagyok tovább, mindenre képtelen vagyok. Muszáj eljutod erre a pillanatra. Uram, nem vagyok képes erre. Addig, amíg Isten nem személy, addig neked egy kreált Istened van. És addig, amíg egy személlyel nincs harmonikus bizalmi kapcsolatod, addig az Isten távol van tőled, és nem mersz odaállni hozzá, és a megigazultság szolgálata annyira működik, hogy ne dobd fel a talpadat, ne menj vissza a világba. Amikor a megigazultság szolgálata valóban elindul, na akkor kezd el szép lassan kitisztítani Isten. Kitisztítani az összes olyan gondolkozásmódodból, ami a törvénycentrikus és nem kegyelemcentrikus. Kettő Timóteus 2. Amikor itt olvastuk utána, hogy a halál szolgálatában áll Pál, hogy élet jöjjön ki belőle, tudod, hogy miért beszélte a halálról? Azért, mert megsemmisült, mert elhitte azt, hogy magából nincs ereje. Ő maga az ima életében nem lehet változás, a szellem életében, a kapcsolatrendszerében, a gyülekezetben nincs változás, amíg valaki meg nem érti azt, hogy önmagamból nem tudom megcsinálni, halálra van szükségem, és az egóm az majd föllelkesedik arra, hogy a szellemem azt mondja, hogy halál. Az ego azt mondja, hogy várjál, segítek neked. Van egotudat, és van szellemtudat. A kettő között az a különbség, a teológia egotudatot csinál. Megérted az igét, van egyfajta felszínes ismereted, úgy, mint Nikodémusnak. Aki elment Jézushoz, és azt mondta Jézusnak, Jézus, kétségkívül Istentől jöttél. Az a csoda, ami rajta keresztül van, az Istentől van. Erre azt mondta neki Jézus, ha nem születsz újjá, nem látsz bele, és nem tudsz bemenni Isten királyságába. És tudod, akkor tudsz bizonyságot kapni arról, hogy ki vagy, mire vagy képes, és meddig mehetsz el a Szent Szellemtől, ha elhiszed, hogy bemehetsz, és megláthatod azt, ami a tiéd. Addig, amíg valamit nem látsz, addig nem a tiéd. Ábrámot fölvitte egy hegyre Isten, és azt mondta, ameddig ellátsz, az mind a tiéd. Amikor Jézus azt mondta Péternek, gyere, járj a vizen, akkor Péternek nem látni kellett, hanem járni. Mert először van a látás, aztán a járás. Péter járt a vizen, de amikor elkezdett nézni a szemével, akkor lecsuklott. De amikor elkezdett nézni a hit szemével, akkor elkezdett tanulni járni. Ha nem tudsz járni, az azért van, mert nem látsz. A hit cselekedet nélkül megholt. Nem azért hal meg a hit, mert nincs hitünk, mert nem tudunk járni. 2 Korintus, mit mondtam? 2.14. Ezekre emlékeztes kérvén kérve őket az Úr szín előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul a hallgatók romlására. Igyekezzél Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyet nem val. Úgy lehet fordítani ezt, az angol is így fordítja több fordítás, akiben a szégyen nem úr. Aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. Azt tud helyesen hasogatni, akiben nincs szégyen. Hallod? Mindaddig, amíg a szégyen tanítja a Bibliádat, nem a megigazultság szolgálatába visz, hanem a károsztatás szolgálatába. Fekete-fehér. Vagy a károsztatás szolgálata, vagy a megigazulás szolgálata. Van úgy, hogy egyszerre megy a kettő a szívedben. És a Szent Szellemnek ki kell szedni a károsztatás szolgálatát. Erre csak ő képes. A pásztor megállt a tudománnyal. Szentségtelen üres lármákat pedig kerüld. Miért? Mert mindez a szégyenből fakad, a szentségtelen üres lárma. A rossz identitásból. Az, aki megigazult, annak nincs rákfekélyes beszéde. Mert tudja, hogy az igaz ember hogyan beszéljen. Mert mind nagyobb istentelensége növekednek. És az ő beszédük, mint a rákfekély terjedt, közülük való Himénius és Filétus, akik az igazság mellől eltévedtek, és azt mondanán, hogy a föltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyek hitét. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, amely pecsétje ez, ismeri az Úr az övét, és álljon el a hamiságtól, azaz az igazságtalanságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. Nagy házban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fából, cseréből valók is, azok közül némelyek tisztességre, némelyek gyalázatra való. Ha tehát valaki magát ezekből tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Hozzáteszem az egyházban. Tehát két típusú edény van. A tisztességre való törekvő edény, és a tisztességtelen edény. A tisztességtelen edény miért tisztességtelen edény? Mert szégyenben van. És nem engedi, hogy a megigazultság felépítse a belső identitását. Azért szégyennel teljes edény. Mert az aki meg akarja változtatni az életét, és szeretné az Isten, hogy használja őt, akkor az a 21-es verszakot olvassa át. Tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz. Megszentelt, hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Hasznossá akarja tenni a szívét, hogy jó edény legyen, tiszta edény. Tiszta edény. És ez nem determináció, ez nem kálvini ítélet, hogy valaki ilyen, valaki olyan. Nem. Nem, hanem van lehetőség arra, hogy a megigazultság által az ember kijöjjön a szégyenből. Ó, halleluja. Jeremiáshoz azért tudott ilyet szólni Isten, ilyen nagy dolgokat elárult neki, hogy mi lesz a üt történetében, az ő saját korszakában, mert Jeremiás olyan karakterrel rendelkezett, hogy fel tudta fogni azt, hogy amikor a cserépedény nem működik, és te van törve, még az elhívása is megrendül, akkor sem adja föl, mert a megigazulás miatt nem hagyta el Istent. Amikor azt mondta, hogy nem akarok szolgálni, akkor sem hagyta ott Istent. Azért tudta Pál szolgálni, azért tudott Pál mindig Isten jelenlétében szolgálni, mert neki mindegy volt, hogy a cserépedénnyel mi történik, mindig a bensére tette hangsúlyt, hogy csak a kenet benne, az Isten dicsősége, az Isten jelenléte megmaradjon. És mindegy, hogy a teste mit él át, csak a benne lévő jellem, a benne lévő kenet, az maradjon meg Isten előtt. Ezért mondja azt, hogy mindenen átment. Minden nyomorúságon ott mondja. Miért? Azért, mert ezt kell földolgoznod, hogy miközben benned van a föltámadás ereje, benned lakik Krisztus, benned lakik Isten, maga Isten lakik benned. Közben pedig kívülről olyan támadások, olyan helyzetek, olyan élet, megalázott élethelyzetek, kiszámíthatatlan életszituációk vannak, hogy azt mondod, hogy Isten bennem lakik, és Isten ezt megengedi kívülről. Hát hányszor érted azt át, hogy méltánytalan az életed, méltánytalan a pozíciód, méltánytalan a családi kötelékeid, méltánytalan ahonnan jössz, méltánytalan az, amit az egyház csinál veled, méltánytalan az, amit a feleséged vagy a férjed csinált, rengetegszer. Csak vissza kéne menni oda belülre, hogy mi van benned, mi az, ami tisztességessé tesz téged, az a kenet, ami benned van, az az igazságosság, ami benned van, azt teszi munkája ki azt, hogy tisztességes edény legyél. Nem a cselekedetek munkálják ki, azok belülről nőnek ki a cselekedetek. A cselekedetek csittől lenne, akkor kívülről lenne. De mivel belülről dolgozik Isten, ezért beszélek erről. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy a szeretetét pótolja a saját maga szeretete. Nem pótolja a saját magad szeretete. Amikor megtérsz, eldől az, hogy intellektuális hívő leszel, vagy szellemi hívő leszel. És az a baj, hogy nagyon sokan annyira profint csinálják saját magukat, annyira be tudják csapni, hogy az intellektualizmusok elkápráztatja önmagukat, bennünket, barátját, családját, feleségét, férjét, és pótolják az intellektuális tudással a szellemi dolgokat helyettesíteni. És az a vége ennek, hogy károsztatás szolgálata. Mert nem működik az ige. Otto Bixler azt írt a könyvében, hogy van egy üdvösség skála, és ez 20 szint, mínusz 10-ről indul, és felszeretném olvasni nektek ezt, hogy az üdvösséggel kapcsolatban, hogy Isten hogyan dolgozik. A mínusz 10. szinten van az, hogy nincsenek keresztény fogalmok az életünkben, sőt a természetfeletti világ is teljesen homályos. A mínusz 9. szint, hogy nincs használható ismeret a kereszténységről. Nem hasznos az, amit látott. A 8-as, a mínusz 8 elkezd hallani a kereszténységről. Aztán érdeklődik a kereszténység iránt, megismeri az evangélium alapvető tényeit. A mínusz 5. szint kezdi fölfogni, mivel jár az evangélium elfogadása. Mínusz 4. szint pozitívan viszonyul az evangéliumhoz. Utána mínusz 3. szint tudatosul benne saját szüksége, meggyőződik bűnösségéről. Tehát amíg idáig elér egy ember, az kész csoda. Pláne, hogyha nem egy őrült egyházban van. Mínusz 2. szint. Megérti a kihívást, és úgy dönt, hogy cselekszik. Na, ez erre nagyon kevés ember jut el, hogy meglátsa azt a kihívást, amiről ma beszélek. Mínusz 1-es verszak, vagy mínusz 1-es szint. Megtér, és hitre jut. Megtér, és hitre jut. A 0. szint. Elfogadja Krisztust, mint megváltóját, és elkezd tanítványá válni. És szeretnék neked mutatni valamit ezzel a tanítványsággal kapcsolatban. Amikor egy kereszténynek nincs megértése az igazságosságról, és elkezd tanítványá válni, először is ez a hívő vakhitben kezd el dolgozni, vakvégzetben. Nem érti azt, hogy hogy kell ezt az egészet csinálni, de csinálja, majd lesz valami. De nem vagy képes tanítványá válni, és az Atya jelenlétében intimen benne maradni, amíg alsóbrendű érzés, alsóbrendű érzés, tudat, ott fönnakaszt, és rendszeresen megakaszt téged a szellem életben. Azt érzed, hogy alsóbrendű ember vagy, nem érzed Isten jelenlétét, és úgy érzed, hogy nem érted Istent. Amikor a múltad ebből a pillanatban elkezd dolgozni, akkor pedig már nem csak magaddal van küszködésed, hanem a múltaddal is. És az Isten országában van próba, hogy Isten megpróbál bennünket. És van egy más típusú próba. A sátán is megpróbál bennünket. És van egy harmadik típusú próba, mikor saját magadat próbálod tesztelni, hogy mennyire hiszel Istenben. Vagy mennyire próbálsz Istennek megfelelni. Most van úgy, hogy ez a három történet egyszerre van. Isten próbál, sátán próbál, és ott vannak a bűneidnek a problémái, az Istennel való kapcsolatodnak a problémája. Hogy nem tudsz bemenni Isten jelenlétébe, és nem tudsz átvenni kegyelmet, megigazultságot, örömöt, szeretetet. Most gondold azt el, hogy az emberek tömkelegei évek óta, évtizedek óta mennek a gyülekezetben, a sátán támadja, Isten próbálja, közben még saját maga bűneivel is fetreng. És ekkor meghall egy prédikációt, hogyan érti az meg? Hogyan érti az meg, most Isten próbál, vagy a sátán próbál? Vagy a saját bűneimmel van a baj, vagy átkozott vagyok, azért van problémám. Hát már nem is teszek bele még több problémát. Egyetlen egy megoldásod van. Az egészet úgy, ahogy van. Elfelejted, és azt mondod, Uram, emeld föl az én szívemet, adj nekem valami megértést, hogy túléljem a tanítványság első korszakát, mert belerokkanok. Ne engedd, hogy olyan legyek, mint Péter. És mutatom, milyen volt Péter. Ne lapozz oda. Lukács. Ti vagytok azok, akik végig kitartottatok mellettem a megpróbáltatásaimban. Én pedig királyi hatalmat bízok rátok, ahogyan atyám én rám. Hogy asztalomnál egyetek és igyetek a királyságomban, trónokon ülve ítélkezetek Izrael 12 törzse felett. Tehát ott ülnek, Péter is ott van, és azt mondja nekik, hogy az ezeres királyságban is azután ítélkezni fogtok. Királyok vagytok, akik ültök a trónon. Erre megszólal Péter. Simon, nézd, a sátán kikövetelt magának benneteket, hogy átszitáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogjon a hited. Ezért, mikor majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. Erre Péter azt mondta neki, Uram, a börtönbe vagy a halálba is kész vagyok veled menni. De Jézus azt felelte, azt mondom neked, Péter, mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor le fogod tagadni, hogy ismersz engem. Amen. Tudod, ebben állapotban az egyház, amikor meghallja azokat az ígéreteket, ami az övé, akkor felszabadul, és azt mondja, bármire képes vagyok az Úrért. És mutatom, hogy hogyan gyógyult meg Péter ebből az egészből, hogy Jézus hogyan kezelte ezt a szituációt. Először is Jézus tudománybeszédét mondta, tudománybeszédét, tehát a mennyből beszélt ott. És egy titkot árult el neki. Simon, mindannyiutokat a sátán kikövetelt Istentől. Tehát a sátán követelte Istentől a 12 tanítványt. Hogy átszitáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, múlt időben mondja, hiszem, hogy tényleg könyörgött érte, hogy el ne fogjon a hited. Az első dolog, hogy amikor meglátod az egész szituációt, amiről beszélek, amiben benne vagy, hogy micsoda cserépedi, milyen törékeny ez a dolog, és hogy milyen korlátokkal rendelkezel, meg fogod látni azt is, még egy pluszt elárulok, hogy örökké valóság van benned. Na most ezt feldolgozni, hogy a tested a világ szerint romlandó, elmulandó a tested, és közben héberül az örökké valóság olám, az örökké valóság, az időn túli dolog benne van a szellemedben. Hát erre csinálj egy okos döntést, hogy felfogd azt, hogy ez hogy megy, hogy a elmúlás alatt vagyok, elkezdek őszülni, már nem annyira tudok jól focizni, már nem tudok úgy futni, stb. A busz után, hetes busz után, van még hetes busz? Hetes busz után. De közben benned egy örökkévaló szellem van, az olám, az örökkévaló időn túli szellem, és az olám azt is jelenti héberül, hogy korlátok nélküli. Tehát nincs idő, nincs jelen, múlt vagy jövő. Mutatom az egész sztorit. Amikor elkezdesz egy a Szent Szellem munkáját akar bemutatni egy dallal. Amikor egy dalt elkezdesz hallgatni, hát minden ember elejétől kezdi el hallgatni, nem a közepétől, nem? Tehát elkezded elejétől hallgatni a dalt. Figyelj, mert spirituális lesz. Elkezded hallgatni a dalt. De amikor elkezded hallgatni a dalt, akkor nem arra figyelsz, hogy mikor van vége, hanem hogy miről szól a dal. És a szellemed is ilyen, hogy Isten elkezd beszélni hozzá, akkor nem azt mondod, hogy mikor lesz már vége, vagy mikor tudod megcselekedni, hanem először Isten elkezd dolgozni veled, mint egy dal. Elindul a dal a szívedben, Isten szól hozzád, és elkezded mondani, hogy erre rá kell figyelnem, és éreznem kell a ritmust. Hát hogyha tényleg akarsz egy dal hallgatni. Az a legnagyobb dolog, ha már táncolni szeretné rá egy dalra. Mármint azért, mert teljesen át akarod venni azt a feelinget, amit ad a dal. De még csak ott tartunk, hogy az elején, hogy a dalnak van eleje, van vége. De aki elkezdi a dalt hallgatni, amikor elkezd Isten dolgozni veled, akkor nem azt fogod érezni, hogy nem azt fogod hallani, nem azt fogod megtapasztalni, és nem úgy fog járni az agyad. Jaj, vajon értem én a ritmust? Tudom, hogy c-moll van, d-moll van, szűkítettben van az egész dolog. Csak egy dolog érdekel, hogy átvegyem azt, amiről szól a dal. Átvegyem azt az ízt, azt az érzést, hogy mit akar közölni az író, a zeneszerző, és aki csinálja ezt a dolgot. Miért csinálja ezt a dolgot? Halleluja. Nincs még vége a dalnak, Gyöngyi. Halleluja. Ez profétai volt, testvérem. Ugyanígy van az egyház is. Elkezdi hallgatni a dalt, és azt mondja, ismerem a dalt. Ember, hát végig sem hallgattad a dolgot. Hogy ismernéd? De én ismerem Istent. Én tudom, kicsoda Isten, de végig sem hallgattad a dalt. Azt sem tudod, milyen motívumban a közepén, és hogyan megy át a végébe, és hogyan zárja le a zeneszerző a dalt. És ott tartunk az elején, kicsit már tovább mentünk, hogy hallod a dalt, és rá akarsz fókuszálni. Miről szól a dal? Tetszik, nem tetszik? Elkezdesz gondolkodni, nem egy dalon. Jó, ritmus van benne, dallam, stb. És hogyha van, na akkor magával ragadt. És azt mondod, fú, de jó ez a dal. Akkor hallgatom, de már nem azért hallgatod, hogy vége legyen, hanem hogy megszűnt az a végpont, megszűnt az idő. Ja, hogy bárcsak ne legyen soha vége, mert nagyon tetszik az a dal. És a szellemed ugyanilyen. És a szellemed ugyanúgy akarja földolgozni a jelenedet, múltat, jövődet, de azt akarja, hogy kigyere a múltadból, hogy legyen jelenet, hogy aztán legyen jövőd, mert a múlt és a jövő között a jelen van, és a jelenben tudod kiakasztani magadat. Amikor leszeded CD-t, kiszeded, vagy az MP3-at, és megállítod a dalt, és Isten is így akarja a szellemi életedet bevinni egy olyan létállapotba, amikor nem azon gondolkozol, csak, jaj, most akkor az egész dolog az vége lesz, nem lesz vége, eljutok, nem, van egy pillanat, amikor azt mondtam, hogy vegyél egy jegyet, és menjél Balatonra, ülj ki a Strégre egyedül, és azt érezd, hogy Isten meg te vagy, és ennek soha nem lesz vége. És süt a nap, és jól érzed magad, szereted magadat, gyönyörködsz, hogy meghoztad ezt a döntést, hogy szereted Istent, és minden hibád ellenére mégis szereted Istent. Hátra tudsz dőlni, sőt, még fütyülni is tudsz. Sőt, táncolni tudsz magaddal. Elkezdesz táncolni Istennel. Dicsőség az Istennek. Kívánom, hogy éld át ezt az élményt, hogy táncolsz Istennel. Táncolt Istennek. Dicséred Istent, és azt mondod, van egy jó napom Istennel. Szeret engem Isten. Nem érdekelnek a bűneim. Kijövök ebből a korszakból, és el akarom fogadni magamat. Szeretném élvezni az életemet, ezt a pillanatát, hogy Jézus szeret engem. Személyes Istenem van, és személyes érdekképviseletet akarok Istennél. Figyelj, addig, amíg az igét olvasod, és csak történetek vannak, és elkezdesz könyveket olvasni az igéről, hogy mit mond az ige, igéről a könyv, addig, amikor elveket keresel, történeteket, mi lesz itt, mi lesz ott, mi lesz most, mi lesz holnap, addig nem Jézussal foglalkozol, mert Jézus egy személy, és minden egyes logosz, ami Isten igéből jön ki, a személy akarja tenni Jézus Krisztust, mert Jézus egy személy, és addig, amíg neked nincs egy személyed, nem találod meg a bibliaolvasás közben a személyt, addig rosszul olvasod az igét, akkor a károsztatás szolgáltatod, mert minden egyes ige értelmezésben bele kéne mennie, torkolnia Jézusba, hogy meglátod őt, kicsoda ő, mire képes az életedbe, mit adott az életedbe, miért kell hálát adni az életedbe, és mivé fog téged változtatni. Addig, amíg te bizonytalan vagy az örök életeddel kapcsolatban, nem láttad Jézus teljes egészében. Mert Jézus azt fogja mondani neked, hogy ő odaad valamit, azt nem fogja elvenni. És dolgozni fog azon, hogy ne veszítsd el azt a dolgot. Mert neked nem kell azon dolgoznod, hogy elveszi az Antikrisztus. Azon kell dolgoznod, hogy elhit, hogy ha Isten eltervezte, nem egy gonosz Isten, aki elhívott téged. Annyi szenvedésen átmentél, és aztán ott hagy téged. Cserben hagy, és azt mondja, béna vagy, megtagadtad, nem számítottam erre a bűnesetedre, ne haragudj, mást választottam. Amikor Dávid ezt megcsinált, ezt a bűnesetet, érdekes módon, Isten nem hagyta el. Szóval ott vagyok. Hol vagyok? 31-es verszak. Fújt ki magad, ámen. Simon, Simon, nézd. Simon, Simon, nézd, ott van kírva. Nincs ott kézben. Oh. Simon, Simon, és még van jó kedvetek? Hát ez nem hiszem. Simon, Simon, nézd! Látással kezdi. Lásd! Simon! Simon, lásd! A következő korszakodban brutál támadás lesz. A sátán próbál téged. Kikér téged a sátán? Azért, mert látja a hitedet. És van úgy, és ez a szó azt jelenti, hogy elfogy a hit, hogy valóban egyszer megsemmisül a hit. Hogy van úgy, hogy olyan támadás alatt vagy, hogy nem is tudod, hogy miért vagy megtámadva. Mi ennek a középpontja? Először is hagyd mondjam el, hogy a sátán úgy dolgozik, hogy rágalmaz. Ez a neve rágalmazó. Kárhoztat. A második, hogy Isten megengedi, hogy beavatkozzon a sátán az irányításba. Tehát fogta, és Péternek a korszakába bement, és megakasztotta Pétert. Még nem vagyunk a végében a sztoriba, közepén vagyunk. Megakasztotta az ítélet kapcsán. Ítéletet hozott Péterre Isten, megengedte a sátánnak, hogy beavatkozzon. Van olyan korszak, amikor Isten megengedi az ember életébe, hogy a természet feletti támadás alá kerüljön. Beavatkozik az életébe a sátán, és megengedi Isten. Minden isteni megengedésben benne van Isten kegyelme. Olyan szinten, hogy amikor valaki bűnbe esik, és egyre nagyobb bűnbe, akkor a kegyelem egyre nagyobb lesz. Ezt, figyelj, ezt nekem 10 évig kellett elmélkedni ezen, hogy ez hogy van, és kezdem megérteni. Isten soha nem hagy el téged. Soha nem hagy el. Te elbuksz, és Isten benned kidolgozza a bűnt, mert minden nagyobb a bűn, annál nagyobb a kegyelem. Minden bűnre felajánlja a megoldást. Rendszeresen felajánlja a megoldást a bűneidre. Dolgozik benned. Különben az életben nem tudná megtérni, ha Isten belülről nem mondaná, hogy térj meg, és van kegyelem. És amikor beavatkozik a sátán, vagy démoni erők az ember életébe, akkor nem csak irányítani akarnak, hanem az ítélet hozatalba beleszólnak. És először beleszól nem csak abba, hogy te hogyan irányítod a gyülekezetedet, hogyan irányítod a családodat, nem először megítél, és beleszól, hogy hogyan ítéld meg önmagadat. Beleszól abba, hogy hogyan gondolkozz önmagadról. Amikor Éva elesett, Éva azt mondta, hogy nem ehetünk arról a fáról, mondja sátánnak, és sátán azt mondja, hogy de nem haltok meg. Letagadta az igét, és megfordította, és azt mondta, nyugodtan egyél, nem fogsz meghalni. És amikor evett, akkor behunyta, becsukta a szemét, és amikor kinyitotta, akkor már egy más ember volt. És ugyanúgy az addig ítél, addig csűri, csavarja az igéket a sátán az életedbe, amíg vakká nem tesz. De nem sátán, először nem Istennel szemben akar vakká tenni, önmagaddal szemben. Mert azt mondta Évának, hogy olyanok lesztek, mint Isten. Tehát a személyiségét támadta meg. Amikor bemegy Jézus, hogy megértsd a pusztába, akkor azért lett rajta hatalmas kenet, mert amikor hozzáfért az identitásához a sátán, és azt mondta neki, ha Isten fia vagy, tedd ezt meg, tedd azt, akkor ő tudta jól, hogy hogy működik a szellemvilág. Nem azt mondta, hogy oké, megteszem sátán, mert meg tudta volna csinálni. Hanem azt mondta, mivel azt mondod, hogy ha Isten fia vagyok, ezért nem fogom magamat átengedni a szégyennek és a megfelelési kényszernek, hogy megfeleljek neked. És annyira szeretem Istent, most figyelj, annyira szeretem Istent, és Isten annyira szeret engem, hogy senkinek nem kell megfelelnem. Még magamnak se, és nem kell bizonyítanom. Annak van ereje a szellemvilágban, aki nem bizonyít, hanem aki elfogad. Annak van szellemi ereje az imájába, aki nem kikövetel Istennél, nem sír Istennek, hanem tudja, hogy Isten hogy gondolkodik. És ismeri az ítéletet, és a bosszút, amiről előző héten tanítottam. És amikor te azt olvasod az igébe, hogy Isten ítél, károsztat, ha egy rossz előképzettséged van erről, akkor benyeled a károli stílust. Miről beszélek? Arról beszélek, hogy sátán kiköveteli Pétert, kiköveteli, és Jézus azt mondja, hogy lásd, ez egy új szint lesz az életedben. Hitel, ha ezen nem mész át, akkor nem fogod föl, hogy nem vagy képes rá. Hogy az én tanítványom legyél. Én azt írtam ide neked. Amikor a lélek szintjén maradsz, és a mag benned az ige, puszta gondolat, a szellemi életedben nincsen spirituális beleérzés, nincs egy olyan villanás, egy olyan fényesség, ami a szellem által van, és te tudod, hogy a Szent Szellem mondta ezt, akkor egy személy nélküli, motiváció nélküli személy válsz, majd utána úgy imádkozol ebből a lélek szintjén maradt mag nélküli életből, hogy Isten használj engem, majd Isten nem használ, és elkezdesz megkeseredni, hogy Isten miért nem használ téged. És amikor elkezdesz megkeseredni, hogy miért nem használ téged Isten, akkor Isten azt fogja mondani Tóth Lajoson keresztül, kegyelemből hit által élj, és akkor Isten tud használni, mert addig, amíg nem kegyelemből hit által élsz, addig nem tudsz megtanítani embereket kegyelemből hit által élni, mert az új szövetség kegyelemből hit által van. Amen! Tehát volt már az elmúlt évtizedekben ebben az országban rengeteg ember, aki próbálkozott a szolgálatával. Köszönjük szépen, sokfajta variációt láttunk. És te akarsz lenni egy csőd tömeg a szolgálatban? Akarsz lenni egy megkeseredett ember a szolgálatban? Akarsz bukást a szolgálatodban? Nem! Én sem akarom, hogy csináld. De ehhez az kell, hogy megértsd, hogy az új szövetség az nem károsztatás szolgálata, hanem a megigazulás szolgálata. És Pál erre mondta, ezért soha nem fogok elbukni, mert megértettem, hogy ez hogy működik, belülről, kifelé. Fú, most annyira megmagyarázom neked, hogy ne tudd azt mondani, hogy valamit nem értettem. Amikor a te igazságod kezd el működni, láttam ilyen embereket, hogy beszélsz vele, igen, de én nem így gondolom. Tehát nem tudsz mondani egy értelmes mondatot, és már nem is beszélsz vele, mert tudod, hogy azt fogja mondani, hát tudod, igen, de. A Derepris nem ezt mondta, de. A Benihin nem ezt mondta, de. Nivacsaló nem ezt mondta. Miért? Mert önigazsága van. És mivel ő nem hallgat Istenre, ezért a szája nincs csendben. Tudod, hogy miért beszélsz sok hülyeséget? Azért beszél egy ember sokszor sokat és hülyeségeket, mert nem akar csendben lenni. Mert a csendtől fél. Tudod, mi egy szellemi ember? Ő szereti a csendet. Mert ott hall. És azért beszélsz, hogy ne hallj. Azért beszélsz annyit, mert ne hallj. Szellemi emberek azok otthon nem sokat beszélnek. Tudod, hogy miért? Mert annyira fontos nekik az a pillanat, hogy otthon vannak egyedül, és tudnak figyelni az ígére meg a Szent Szellemre, hogy csendesek. Csendes emberek. Azt hiszem, olyan sokat beszélgetek a Klaudiával, nagyon keveset beszélgetünk. Én például nem is imádkozok a feleségemmel, hogyha nekem nincs ima életem. Én megmondom neki, Klaudia, nem imádkozok veled, mert nincs bennem töltet. És amit én imádkoznék, az töltet nélküli. Persze, fogjuk meg egymás kezét, szeressük egymást, és imádkozzunk. Köszönöm, Uram, hogy szeretsz, hogy van feleségem. De én ezt nem kérem, köszönöm. Nem, érzem, hogy nem vagyok Istennel. Érzem, hogy én, ez csak egy vallás, egy szokás. Gyere, üljünk le, imádkozzunk. Ma is imádkozunk együtt. Én ezt kinőttem, ezt a dolgot. Te is nőtt ki. Akkor inkább menj be a szobádba, nyisd ki a Bibliát, és mondd meg, Uram, szólj. Gyere ki erővel, és másnap imádkozz. Mert ez nem ima. Ó, az Uram, köszönöm, hogy meg fogsz áldani engem, hozzá egy új vállalkozást, hozzá egy új feleséget, hozzá egy új gyülekezetet, egy új pásztort. Nem, ez nem erről beszélek. Az ige építi fel az embert. Az ige. Az ige, az első mindig az ige, aztán a Szent Szellem mozog. Nem a Szent Szellem és az ige, ige először. De amikor te igazságodból beszélsz, te értelmezésedből, te éned tanításából, te Isten képedből, akkor vakbuzgó leszel, vakhitbe vagy, és nem lehet téged Móresre tanítani. A Szent Szellem nem tud Móresre tanítani. És amikor a Szent Szellem Móresre akar tanítani, akkor úgy csinálja, mint Péternél, látod az igéből, azt mondta neki, hogy figyelj ide, figyelj, kisöreg, egy új szintre akarok fölvinni, itt már nincs kecmec. Én imádkozom érted, hogy el ne fogjon a hited. De ha nem érted meg ezt a dolgot, akkor el fogsz jutni odáig, hogy egy kakas meg fog téged szégyeníteni. És ekkor, amikor a kakas megszólalt, akkor összetört a cserépedénye. Na akkor tért meg. Na ez a profétai logosz, profétikus logosz, ami beteljesedett Péter életébe, ez törte őt keresztbe. Na ott nyek volt. A kakas ránézett. Péter a kakasra, hallja a kakas beszédét, és ez törte össze Pétert. Hát mi ez, ha nem Istennek a munkája? Mi ez, ha nem Istennek a munkája? Hogy összetörik a személyisége az embernek a prófitai beszédből. És a prófitai beszéd ekkor teljesedett be. És ekkor értette meg, hogy vakbuzgóságban vagyok benne. Ma az egyháznak a 99%-a, de 90, 80, 70, mit tudom én, nem akarok ítéletet adni, de mind vakbuzgó. Önigazságból, önige értelmezésből, önszeretetből él, és ha megkérdeznéd tőle, hogy van-e élő kapcsolata Istennel, szól-e az Úr neki, most hagyjuk azt, hogy az Úr mit mond, mert vannak, akik két percenként mondják a mondataiban, az Úr azt mondta, hála Istennek, hogy nem igaz, amit mond. Mert ha tényleg Istentől lenne, akkor megkattant volna. Hanem az, amikor tényleg Isten szól egy emberhez. Onnan tudod lemérni, hogy Isten szólt neked, hogy odajössz hozzám, és elmondod 5 mondatban, 10 mondatban, amit Isten mondott, és te is érted, amit mondasz, és én is értek, amit mondok. Kinyitjuk a Bibliát, elmondod, és megértem, összevetjük az igékkel, és így, ez oké. Okay. Addig, amíg egy ember ezt nem tudja megcsinálni, addig nem alkalmas a szolgálatra. Innen kezdődik valami. Egyébként, amikor kiosztja a talentumot Jézus, akkor nem azt mondja, hogy figyelj, van egy forgatókönyv nálam, és kivette a farzsebéből, a farmerjeiből Jézus egy forgatókönyvet a talentum szolgálatával kapcsolatban, majd amikor elővette, megkérdezte, mi a neve? Tóth Lajos. 26. oldal, Tóth Lajos. Figyelj, ezt olvasd el, ez a talentum, neked szól Tóth Lajos, 26. oldalon, olvasd el, és fog működni. Mit csinált Jézus? Odaadta a talentumot, és ennyit mondott mindenkinek az erejéhez képest. Tudod, mit jelent ez? Hogy mindenkinek ahhoz képest adta, amilyen van. Most Ábrahám nem úgy lett Ábrahám, hogy ő elmondta, hogy én Ábrahám leszek. Énok nem úgy lett Énok, hogy én Énok leszek. Isten fölnevelte Énokká. És amikor megnézed, hogy erő szó van a talentumnál, akkor dynamis szó van. Ezt tudod, mit jelent? Hogy csodatévő erő. Tehát addig, amíg nem realizálod magad, hogy egy csodatévő erő van benned, addig nem tudsz semmit csinálni. Tehát ezzel kezdődik. Nincs használati utasítás a talentumokra. Ez intuitív, természet fölötti, mennyei. Még egyszer elmondom, hogy kétszer halld, kétszer. Isten beléd helyezett egy talentumot. Nem így kezdem. Korintusi levélben azt mondja Pál, hogy mindenkit, minden tagot elhelyezett Isten úgy, amint akarta. Tehát az, hogy te melyik gyülekezetbe mész, ez a Szent Szellem vezetése. Pál ezt mondja, Isten helyezi el a tagokat, és Istennek kell tudni, hogy hogyan és miként kapcsolódj egy emberhez. Oké? Innen kezdem. És akkor bemész egy gyülekezetbe, ami Istentől van, akkor ott a talentumodat Isten azt mondja, hogy van talentumod az erődhöz képest. Tehát egy természet fölötti dologról kezd el beszélni Jézus itt. Csoda dolog van benned, egy talentum. De ez a talentum az a személyiséged is, az a cserépedény is, a talentum az, aki vagy. És ez a talentum, ami benned van, a személyiséged, ez akkor tud profitálni, hogyha először elfogadod azt, hogy van benned erő. Egy természetfeletti képesség, ami elkezdi ezt a munkát. Amíg nem tapasztalod meg, hogy van benned egy szellem, egy szent szellem, és van benned egy kenet, egy erő, addig nem tudsz semmit csinálni. Meg lehet csinálni, létrehoztak vallásos gyülekezeteket úgy, hogy emberek önszorgalomból elkezdtek szolgálni. De ez nem az eredeti. Az az eredeti, amikor valaki azt mondja, van egy erőm, tudom ennek a mértékét, és hitáltal elkezdem használni. Sőt, azt mondja utána egyébként Jézus, a talentum példázatánál, hogy akinek van, annak adatik. Akinek van, annak adatik. Tehát először is a görögben úgy van, hogy aki elfogadja, annak még több lesz. Tehát elfogadás. Ez Isten ereje bennem, Isten adta a talentumot, Istentől van minden, én pedig cserépedénybe vagyok, hogy Isteni legyen a dicsőség. És elindulok azzal az erővel, ami az enyém. Na most azt, hogy mire van tehetséged az egyházban, azt meghatározza, hogy mit csinálsz kint a világban. Mert ha a világban jó sáfár vagy, akkor az egyházban is jó sáfár leszel. Ha a világban nem vagy jó sáfár, akkor az egyházban sem leszel jó sáfár. És mondok egy dolgot, hogy az emberek gondolkoznak azon, tudjátok, van egy ilyen mondás, és én is hiszek ebben, hogy nem ülő kereszténynek kell lenni, hanem cselekedő kereszténynek lenni. Tudjátok ezt a mondást, ismerik ezt a mondást. És életemet legtöbb részét ebben hittem. Nem ülni kell, hanem csinálni Isten dolgát. De Isten cserépedényeket használ, akiknek föl kell fogniuk, hogy nem magadból vagy magadból indítod el a szolgálatodat, hanem az erőkhöz képest, amit kapsz Istenből, abból indul a szolgálatod. És minden, amit van, az arra alkalmatlan vagy. Na most, ha ilyen alkalmassággal teljes emberek kezdenek el szolgálni, akkor ők rá erőltetik a magukat a gyülekezetekre, szolgálatokra, YouTube-on, és elkezdik mutatni, hogy ők valakik. És pár évtized után tönkre megy a szolgálatok, és azok, akik hallgatják, azok is tönkre mennek, mert nem a cserépedényből szolgálatnak, hanem egy valamilyen mágiából, hogy elgondolták, hogy ők alkalmasak ebből, és fölépítették, az önself marketinget csináltak, felépítették tanításon keresztül magukat, és ráerőltették az egyházra. Mondok még nagyobb dolgot, és ezzel be is fejezem, mert nem akarlak téged untatni, hogy Jézus szolgálatánál, hogy amikor megmondta, hogy a kakas háromszor fog megszólalni, akkor háromszor fogsz megtagadni, hogy ismersz engem. És ez volt, ami rettenetesen összetörte Pétert, hogy letagadta Jézust. Hogy letagadta Jézust. És mondok valamit neked, ezzel zárom. Ma az egyház szeretné a mennyet lehozni a földre. És én is tanítom ezt. De megint tett engem isteni területem. Hogy a menny az Istené, és nem az egyházi a menny, akkor nem fognak tudni Istennel kibékülve szolgálni. Úgy imádkozol otthon, ó Uram, adj jeleket, csodákat a gyülekezetbe. Ó Uram, adj változást. Rossz ez az ima. Kezd el úgy imádkozni, Uram, add, hogy én megváltozom. Addig neked nincs jogod imádkozni egy gyülekezetért, amíg te magadért nem imádkozol úgy, ahogyan prédikálva hallasz valamit, vagy ha te engem nem fogadsz el, akkor pedig az igét fogadd el, hogy valami történik az igén keresztül az életedben, amit fölismerhető lesz. Te láttál már olyan történetet a Bibliában, hogy valakivel Isten volt, és azt az embert nem szerették? Persze, erre ki van hegyezve a magyar ember. De legtöbbször látták azt az embert, az emberek, aki Isten jelenléte van. Tehát te ne abból indulj ki, hogy téged üldözni fognak, már megint. Abból indulj ki, hogy szeretni fognak, várnak téged a gyülekezetek, ha Isten munkájában benne vagy. Hát milyen indulás az? Hát biztos olyan leszek, mint Jeremiás. Nem leszel Jeremiás, hála Istennek. Én is hála Istennek nem vagyok Jeremiás. Ézsaiás 14-jel kezdem. Van egy zsidó gondolkozásmód, hogy az, aki föltörekszik a mennybe, hallod, az uralkodni akar a mennyen. Még egyszer elmondom. Az, aki feltörekszik a mennybe, az uralkodni akar a mennyen. Azt, hogy Lajos, hát akkor ne higgyünk abban, hogy a menny az Isten munkája, stb. De, csak én szeretnék neked mutatni egy istenfélelmet, hogy hogyan állj ezekhez a dolgokhoz. Hogy ne úgy állj hozzá, hogy ha majd lesz a menny a földön, akkor majd minden nagyon jó lesz. Elmondom, ez a legnagyobb butaság. Mózes korszakában, amikor Istennek a népe kijött Egyiptomból, Mózesnél, akkor átéltek rendkívüli csodákat. Péter szolgálatán keresztül rendkívüli csodákat értek át. Mégis Péter halála, Pál halála után tönkre ment az egyház. Tudod, hogy miért? Mert egy évtizedig, két évtizedig nem tartott ki az a isteni megismerés, isteni élmény, amivel részesítette őket Isten. Ha most lejönne Isten, jeleket és csodákat tenne, azt gondolod, hogy az emberek megváltoznának? Ugyanaz az ige maradna számodra, az életigéje, a megjazdult emberért hitáltal. Nem a csoda embere él hitáltal. Kenneth Hagin éveken keresztül mondta azt a mondatot. Az emberek várják a csodát, keresik a csodát, aztán elmulasztják a csodát az életükben. Ézsás 14:11. Tudod, mi a sátának az atmoszférája? Az egyházat arra bátorítja, hogy nem érhetik el a mennyet, a másik atmoszféra pedig, hogy érd el a mennyet, sikerülni fog. Miként estél alá égből fényes csillag, hajnalfia, levágattál a földre, aki népeket tapostál. Holott te azt mondtad szívedben, az égbe megyek föl, az Isten csillaga fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén, messze északon. Felébük hágok a magas felhőknek, hasonló leszek a magasságoshoz. Pedig sírba szállsz alá sírgödör mélységébe. Akik látnak, rád tekintenek és elgondolják, ez az a föld, ama háborgatója, királyságokat rendített meg, kérdezi. Amen. Tudod, mit mond itt az ige? Az, hogy a sátáni karakter lényege az, a Szent Szent vezetésed nélkül, hogy betörök valamibe, amiben nincs jogom. Betörök valamibe, elindítok valamit, amit Isten nem mondott. Feljutok valamilyen szintre, amire Isten nem mondta, hogy menj föl. Magyar ember ez nagyon reagál erre, hogy valamit elérjen. Önkompenzáció. A magyar ember önkritikus. Alapjáraton megtérsz, önkritikus vagy. De ez a kritika és az önkárosztatás, ez nem a Szent Szellemé. Pál odáig jutott, hogy azt mondta, figyeljetek, azt mondjátok, hogy ítéletnapon lesz, és fölöttem ítéltek. Engem ne ítéljetek. Mert nincs mit kimondanom magammal ítéletet, de nem én ítélem el magamat, hanem majd az Isten, az igazságos bíró, akkor, amikor eljön az a nap. El kell jutnod odáig, hogy önmagadat nem kritizálod, hanem majd Isten szól, akkor kritizálhatod magad, mert ő megkritizál téged. Mondok valamit. Amikor Isten nem szól semmit, akkor azért szól, azért nem szól semmit, mert nem akar semmit szólni. És ha Isten valamit akar mondani neked, el fogja mondani Isten. Amikor Isten nem beszél, azért nem beszél, mert nem akar semmit mondani. De akkor nem mondta, hogy az Úr mondta. Szóval itt vagyunk ebben az igénél, hogy Ézsaiásban, hogy fölébük megyek. Fölébük megyek, és ez egy magyar mentalitás is, mindenki fölé. Nekem senki nem mondja meg, nekem Isten az Istenem, senki nem mondhatja meg az életemben, mi van Istentől. Én Istennel olyan szoros kapcsolatban vagyok, ami még följebb lesz. Ugye, nem törekedhetsz olyanra, amire Isten nem törekedtet. Egy. Kettő. Az egy Mózes, 2 Mózes 29, 2 Mózes 29, itt arról ír az ige, hogy lejön Isten a gyülekezetbe, de hogyan jön le, mit mond, mi a protokoll? A legtöbb könyv, ami ma van a piacon, rájöttem erre, arról szól, hogy jöjjön le a menny a földre, jöjjön le a dicsőség a földre, és elolvastam ezekbe a könyvekbe, és valami nagyon furcsa szellemet éreztem. Én általában mindig furcsa szellemet. És nem értettem, hogy mi ez. És most már igényleg meg tudom magyarázni. Hogy a sátán mentalitása az, hogy rávesz embereket, hogy idő előtt törekedjenek olyan élményekre, amire Isten nem mondta, hogy törekedjenek. Mindennapi áldozat, így kezdődik. Ezt még ledarálom. Ez pedig az, amit áldoznod kell. És elmondja, hogy két bárányról van szó. Ez szüntelen égő áldozat. Legyen napi áldozat ez, naponta járul Istenhez áldozattal. És most figyelj, 43-as. Ott jelenek meg Izrael fiainak, és megszenteltetik az én dicsőségem által. És megszentelem a gyülekezet sátorát, az oltárt, Áront, az ő fiait, megszentelem, hogy papjaim legyenek. És Izrael fiai között lakozom, nekik Istenük leszek. És megtudják, hogy én az Úr vagyok az Istenük, aki kihoztam őket Egyiptom földjéről, közöttük lakozhassam, én az Úr az Istenük. Tehát nem én megyek fel Istenhez, hanem Isten jön le hozzám. Nem én megyek fel Istenhez, hanem Isten jön le hozzám. Azáltal, hogy megszenteli az áldozatomat, és azáltal, hogy megszenteli a személyiségemet. És mi ebben a lényegben ez a protokoll? Az, hogy Istennek a lakóhelyéről kilépve egy bensőséges közösséget hoz. De nem mondja azt, hogy az ember uralkodhat a mennyen. Tehát neked nincs beleszólásod a mennybe, csak akkor, ha jön Isten, és ő elmondja, hogy mit akar csinálni nálad. És elmondja, hogy a sátorodban, ott majd elmondom, hogy Egyiptom földjéről én hoztalak ki, és azt akarom, hogy lakozzak veled. Ő diktál, Isten diktál. Minden szövetség diktál. Nem az ember diktál a szövetségbe. Isten diktál a szövetségen keresztül. Nincs alternatíva. Isten megmondja, milyen az új szövetség. Isten nem mondhatod meg, hogy milyen legyen az új szövetség. Én sem mondhatom meg, milyen legyen az új szövetség. Isten mondja, hogy milyen legyen az új szövetség. Pál azt mondja magáról, ami hátam meget van, azt elfelejtem. Tudod, mit mond? Az azt hisz, hogy elvágom. Nincs múltam. És ami előttem van, célként előre oda figyelek, és amit ti nem értetek most, azt mondja utána, azt majd Isten kijelenti. Tehát van valami, amit elfelejt. És el kell felejtened valami olyan tanításokat, amit ki kell vágni a szívedből. És vannak olyan tanítások az igén keresztül, új szövetségi tanítások, amiben bele kell állni, mert most se a munkahelyeden, se a gyülekezetünkben, se a baráti közegedben, se a szülői közegedben nem fogsz tudni megfelelni, nem fogsz tudni normálisan viselkedni, mert a kegyelem fölépít téged, és fölékesít arra, hogy tudj kapcsolódni, és ne legyél antiszociális. Miért? Mert szégyennel teljesek, tele vannak belső frusztrációval, tele vannak belső problémákkal, a családokban rengeteg gond van, van az a sok gond, mert a férfiak nincsenek a helyén. A férfiak nem értik az Isten, és ezért Isten se érti meg őket. Ézsaiás 66. Ne azért imádkozzál, hogy itt jelek csodák legyenek, hanem azért, hogy a férjed betöltekezzen Szent Szellemmel, meg a feleség, meg hogy szintén férj meg azért, hogy a feleség betöltekezzen Szent Szellemmel, és Isten munkája elkezdődjön az otthonodban. Ez az első, hogy én otthon mit csinálok. Mert az otthonból indul ki minden. Nem a gyülekezetből. Nem a gyülekezetből jön a kenet, az otthonodból jön a kenet. Hogy otthon mi történik a sátradban. Oda akar elmenni a Szent Szellem, a sátradba. A hívők általában nem jól építik a házasságokat. Majd utána ugye elválnak, elválás után, hogy ugyanaz folytatja, ami előtte volt. Mert nem tudja a helyes mintát. Újra házasodnak, és ugyanaz folytatják, vagy friss házasoknak szólok. Figyelj, van egy minta benned, ami nem biztos, hogy az igei. Az igének kell megírni azt a mintát, és belevinni téged abba a látásba, ami az Istentől van. Mert ha nem a hit igéje építi föl az életedet, akkor a munka építi majd föl, meg a bátyus szerep, hogy megfelelni Istennek, és megfelelni az egyháznak, megfelelni a házasságnak. És ennek nem lesz vége. És csak változtatni akarod a feleségedet, változtatni akarod a férjedet, bárcsak megváltozna a férjem, bárcsak megváltozna a feleségem, és eltelt 20 év, és már ősz vagy, ősszakálú vagy, és még semmi nem változott. Nem így lesz a változás, hogy te küzdködsz, hanem hogy bemész abba az új szövetségbe, abba a kegyelmi szövetségbe, ami a tiéd. Ahhoz, hogy elérj egy szintet, egy szintugrást, ahhoz a hitednek ki kell próbálva lenni. Bevisz téged Isten olyan prédikációba, mint a mai prédikáció, hogy csinálj magaddal valamit. Ne az legyen a vágyad, egyszer majd szolgálsz, hanem az legyen a vállalat, hogy Istent ismered. Az egyház 30 éve mondja ezt, de jó ez, hogy egyszer szolgálunk, olyan gyülekezetet kell létrehozni, mindenki szolgál. Isten őrizzen ebből a gyülekezetből, hogy én ilyen gyülekezetben járjak, hogy mindenki szolgál. Azt hiszed, hogy az ige, ami arról szól, hogy tegyetek, hogy van, beteget gyógyítsatok kézeltétellel, hitáltal, kígyókat vesztek föl, stb. Hogy az arról szól, hogy bárki gyógyítson. Hát próbáld ki a gyógyulást. Hát menj oda egy vakhoz és gyógyíts meg, akkor meg van írva az igébe. Ez nem mindenkinek szól. Tehát ahhoz, hogy rajtad kenet legyen, ahhoz kapcsolatba kellene Istennel. Rajtad és benned működjön az Isten jelenléte. Figyelj, ha nem szereted a Szent Szellemet, akkor kit szeretsz? Azért próbálok segíteni, mert egy pár év múlva tönkre fogsz menni, hogyha az ige csak betű, és nem Krisztus. Hogyha az ige nem több, mint szó, mint erő, mint történetek, mint elképzelések, mint amikor beleteszed magadat a kicsi mesé világodba, és te vagy ott, és aztán most elkezdesz gondolkodni most, mi lesz az igével, veled, a történetekkel. Ha így élsz, az még nem Istennek a beszéd az életedben. Én ki akarok téged vinni ebből az álomvilágból? Ézsaiás 66-ot akartam még. Így szól az Úr, az egek nekem ülőszékem, a föld lábaim zsámoja. Minő ház az, amelyet nekem építeni akartok, és minő az én nyugodalmamnak helye? Tudod, ha te építkezni akarsz, akkor Isten meg fogja kérdezni, hogy mit akarsz építeni? Hol van az én nyugodalmamnak a helye? És megkérdezi, az én nyugodalmam ott van a lakásodban? Amen? Erre ámenezzetek. Ott van a nyugodalom? Vagy nincs ott a nyugodalom? Amíg nincs ott, addig ne akarsz szolgálni. Addig temeted a talentumodat, amíg nincs ott a nyugodalom. Ha majd bejön Isten jelenléte, békessége, és azt érzed, hogy a műtét alatt vagy, és ott van Isten jelenléte, onnan elkezdesz gondolkodni, hogy ezt el kéne mondani másnak. Elfogyott azt, hogy a Jézus, el ne fogjon a hited. El ne fogjon a hited. Nincs hitről szóló tanítás. És elmondom, miért nincs hitről szóló tanítás. Mert a gyülekezetek megvetették a hitet. Megvetették Isten munkáját. Megvetették a láthatatlant. Fogalmakkal játszanak, és nincs ott a valóság. Az emberek nem akarnak bemenni abba a valóságba, ami a hitnek a valósága. Kalaudi azt mondta ma nekem, hogy azt mondja, ez egy hitetlen szellem. Ez egy gonosz hitetlen szellem, ami az egyházra rátelepedett. Az emberek életéből csak pozitív beszédet, ha egyáltalán hallasz, de hitnek a kommunikációt nem hallasz. Jaj, mikor lesz már áttörés, mikor lesz már áttörés? Egy hitembere látja a korszakát. Habakuk látta, hogy nagyon-nagyon nehéz korszak jön. Mégis Isten azt mondta neki, az igaz ember hitből él. Babilon előtt mondta. És tudta Isten, hogy lesz 70 év szenvedés. 70 év. Így szól az Úr, az egyik nekem ülőszékem, a föld lábaim zsámolya. Minő ház az, ami nekem építeni akartok? Minő az én nyugodalmamnak helye? Hiszen mindezeket kezem csinálta. Így álltak elő mindezek. Így szól az Úr, hanem arra tekintek én, aki szegény, megtört szellemű, aki beszédemet rettegi. Amen. Kire néz rá egyetlen? Kire néz rá Isten? Aki az igét rettegi. Na most, állj, és itt is, hagyj nyúljak bele egy kis műtét. Nem az az ige rettegése, hogy belülről olyan nyomó, szorító erő van benned, hogy már lebínít az ige, és semmit nem csinálsz, és a kreativitásodat teljesen kinyírja, és nincs benned semmilyen vágy, motiváció, hogy csinálj valamit, nincsenek kifejezve a vágyaid. Nem. Amikor Istent féled, akkor tiszteled Istent. És meg akarod tudni, hogy mi a helyes istenkeresés, istentisztelet, mi az a helyes meder, ahogyan fölveheted vele a kapcsolatot, megtarthatod a kapcsolatot, és építhetsz abból a kapcsolatból.